Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. A keresztény házasok Isten család egyházát alkotják. A pápa videó üzenetben bátorítja a francia minisztránsokat, szolgáljuk Jézust életünkben. Cseh püspökök jártak 16. Benedek nyugalmazott pápánál. Jó egészségnek örvend. Interjú Jávor Kalajos fokolári pappal Chiara Lubich boldogalvatási eljárásának egyházmegyei szakaszáról. Ferenc pápa szerdai katekézise. A keresztény házasok Isten család egyházát alkotják. Egy házaspár az evangélium szolgálatában címmel tartotta meg Ferenc pápa katekézisét a szokásos szerdai általános kialgatás keretében. Témaként Pál apostol korintusi tartózkodása szolgált, amikor találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével Priscillával, mert Claudius elrendelte, hogy az összes zsidó hagyja el Rómát. Hozzájuk költözött, s mivel ugyanazt a mesterséget űzte, náluk maradt, és velük dolgozott. Sátorkészítés volt a mesterségük. Ferenc pápa az apostolt otthonukba befogadó házaspár példája nyomán a keresztény házasfeleket buzdította. Aquila és Priscilla tanúsátétel alapján legyenek a hit gyarapodásának a humuszává, termőtalajává. Pál apostol Atén után Korintusba, Akhája tartomány fővárosába érkezik, ahol egy Aquila és Priscilla nevű zsidó házaspár fogadja be, akiket Claudius császár elűzött Rómából. Ennek kapcsán Ferenc pápa zárójelben megjegyezte.
Il popolo ebreo ha sofferto tanto nella storia. È stato cacciato via, perseguitato anche loro, no?
A zsidó nép sokat szenvedett a történelem során, eltávolítással, üldöztetéssel. A századok során meg annyi brutalitást láttunk ellenük elkövetni, és megbotunk győződve arról, hogy ez véget ért. De napjainkban helyenként újra születik a zsidók üldözésének a szokása. Testvéreim, ez nem emberi, és nem is keresztényi. Nem szabad üldözni őket, világos? Szögezteli a pápa. A házaspár tanújárét adta, hogy szívük telve van Isten hittel, nagylelkűek mások iránt, képesek befogadni azokat, akik hozzájuk hasonlóan idegenek. Önmagukról lemondva gyakorolják a vendéglátás keresztény művészetét. Pált befogadva
accolgono non solo l'evangelizzatore, ma anche l'annuncio che egli porta con sé.
Nem csak az evangélium hirdetőjét fogadták be, hanem Krisztus örömhírét is, ami Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek. A házaspár megosztja Pállal a mesterségét is, hiszen ők is sátorszövők. Pál ugyanis nagyra becsülte a kétkezi munkát, és azt a keresztény tanúságtétel kiváltságos terének tartotta, túl azon, hogy helyes módon nem akarta magát teherként mások, vagy a közösség nyakába varni.
La casa di Aquila e Priscilla a Corinto.
Aquila és Priscilla háza nem csak az apostolt fogadja be, hanem a testvéreket is Krisztusban. Pál ugyanis házi összejövetelről beszél, ami Domus Ecclesiae, család egyházá lesz. Isten szava hallgatásának és az eukarisztia ünnepésének a helyévé. Ferenc pápa ennek kapcsán ismét a jelenre utalt. Néhány országban ma sincs vallásszabadság, nincs szabadsága a keresztényeknek. A keresztények házakban kicsit titokban jönnek össze imádságra és az eukarisztia megünneplésére. Ma is vannak ilyen házak és családok, amelyek templomá lesznek az eukarisztia számára. Pál másfél év múlva Aquilával és Priscillával együtt elhagyja Korintust, és Efezusba megy.
Anche lì la loro casa diventa luogo di catechesi.
Házuk ott is a katekézis helye lesz. Végül a házaspár visszatér Rómába, és Pál hálás szívvel dicsérően beszél róluk a rómaiakhoz írt levelében. Köszöntsétek Priscillát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. Ők életüket kockáztatták értem. Ezért nem csupán én vagyok nekik hálás, hanem a pogánságból megtért minden egyházközség. Köszöntsétek a házukban összejövő közösséget. Ezek a keresztények a fejükkel jártattak az üldözöttek bújtatásáért, hangsúlyozta a pápa. Pálék számos munkatársai között sokan kiemelkedtek, mint a felelős házastársi élet példái, akik az egész keresztény közösség szolgálatában álltak. Ők arra emlékeztetnek, hogy számos világi hívő hite és az evangélium hirdető elköteleződése révén érkezett el a kereszténység hozzánk. Szükség volt ugyanis az evangélium meggyökerezéséhez és fejlődéséhez ezeknek a családoknak az elkötelezettsége. A kereszténységet kezdettől fogva világiak hirdették, szögezte le a pápa, a hit terjesztését ugyanis éppen a világiak felelősek a keresztségük jegyében. Ez sok család feladata volt, keresztény közösség és világi hívői, akik 16. Benedek szavával a hit gyarapodásának a humuszává, termő talajává váltak. Végül Ferenc pápa tekintettel a jelenlévő újházas párokra azért fohászkodott.
Chiediamo al padre che ha scelto di fare degli sposi la sua vera scultura viventi.
Hogy a házastársakra, akiket az atya saját igazi élő szobrainak rendelt, árassza ki a szentelket, akik Aquila és Priscilla példájára megnyitják szívük ajtaját Krisztus és testvérei előtt, ami aztán átalakítja házaikat család egyházakká. Ferenc pápa videó üzenetben bátorítja a francia minisztránsokat, szolgáljuk Jézust életünkben. Jövő nyáron, 2020. augusztus 24-e és 28-a között érkeznek Rómába zarándoklatra a francia minisztránsok, akiket a pápa videó üzenetben köszöntött.
Chers amis, je suis heureux de m'adresser à toi.
Kedves barátom, örömmel fordulok hozzád, aki ellátod az oltárszolgálatot a plébániádon, hogy meghívjalak. Vegyél részt a minisztránsok nagy zarándoklatán, amelyet a francia egyház szervezett Rómába jövő nyáron. Kezdi személyes hangú üzenetét a pápa. Jézus Krisztus arra hívott téged, hogy szolgáld őt a mise liturgiáján. Ez egyedülálló alkalom, hogy találkozz vele, hogy jobban szeresd őt, és elkötelezd magad iránta. Ahogy azonban megfigyelhetted, a mise végén a pap e szavakkal búcsúzik, menjetek. Miután a Szent Misén szolgáltuk Jézust, a mindennapi életünkben is szolgálnunk előtt, a testvéreinkkel való találkozásban. Küldetést kaptunk. Misszióra szól a hívásunk, ne feledd. Búcsúzik videó üzenete végén Ferenc pápa a francia minisztránsoktól. Cseh püspökök jártak a nyugalmazott pápánál. Jó egészségnek örvend. November 12-én kedden délután kereste fel az Emeritus 16. Benedek pápát a cseh püspöki konferencia néhány tagja, akik nemzeti zarándoklatuk alkalmából tartózkodnak az örök városban. Meghatónak nevezte a találkozott honlapjukon Stanislav Przibil, a cseh püspöki konferencia titkára. A nyugalmazott pápa felidézte 2009-ben tett csehországi utazásának részleteit. Emlékezett valamennyi helyszínre, Dominik Duka bíboros, a cseh püspöki konferencia elnöke hozzátette. Az emeritus pápa életkora ellenére jó egészségnek örvend. A találkozón a cseh püspökök átadták 16. Benedeknek az őt ábrázoló mellszobor másolatát, amelyet nemrég avattak föl Stará Boleszlávban a pápa látogatás emlékére. A beszélgetés végén együtt elimádkoztak a miatyánkot, majd 16. Benedek megáldotta a cseh püspököket. Most hallgassák meg interjúnkat Jávorka Lajos Fokoláré pappal, Chiara Lubich boldog avatási eljárásának egyházmegyei szakaszáról. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Jávorka Lajos atyát, aki a Fokolári közösség tagja, itt Rómában, nem is olyan régóta, hiszen a Fokolári közösség Lopiano városából nemrégen érkeztél Rómába. Mi is az idejöttöd célja?
Köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat. Éppen ma 2 hónapja, 61 napja érkeztem Rómába Lopianóból. Arra hívtak meg, hogy segítségére legyek Hubertus Blaumeiser atyának, aki kollégiumokban tanuló, bármely országból érkezett atyáknak, kispapoknak segít programokat szervezni, akik vagy odahaza, vagy itt megismerték a fokolár lelkiséget, és szeretnének ennek a közösségi programjaiba bekapcsolódni, úgyhogy nálunk a papi fokolárban szinte minden este van valamilyen kisebb-nagyobb létszámú találkozó papoknak, kispapoknak, illetve laikusok is szívesen jönnek hozzánk, mert hát azért vagyunk, hogy hozzánk jöhessenek. És ilyen módon a egész római közösségnek, a fokolár közösségnek a szolgálatára vagyunk, abban a meggyőződésben, hogy a fokolár közösség pedig az egyház szolgálatába él és köteleződik el egyre jobban.
Szeretnék még majd erről a római munkádról egy másik riportban bővebben kitérni és beszélgetni. Most azonban egy közvetlenebb témát hadd érintsek, ez pedig a fokolári közösség alapítójának boldogavatási eljárása, amely lezárult egyházmegyei szakaszában éppen most vasárnap. Alvis, hogy arra kérlek, hogy tájékoztassál bennünket, te is ott voltál ezen a Szentmisén freszkátiban, hogy mikor indult, hogyan, milyen szándéka, hol tart most az egész eljárás.
Chiara Lubich, a fokolár mozgalom alapítója 2008-ban távozott a földi életből. Sokan úgy látták, hogy az élesszentség egy ragyogó példája volt ő, de ezt az egyház dolga kimondani, hogy valóban valaki az életszentség útját járta-e, hitelesen járta-e. Úgyhogy a fraszkáti püspökatya, akinek a területén, Roccadi pápában, illetve Grottaferratában élt Chiara életének utolsó évtizedeiben, a helybeli püspökatya volt illetékes elindítani boldogavatási eljárást egy bő 5 éves munkával. Egy 8 tagú szakértő bizottság átvizsgálta a Chiara összes írott és szóban elhangzott, rögzített anyagát. Nagyon sok tanút meghallgattak, és ebből összeállt 14 ezer oldalnyi dokumentum gyűlt össze, óriási munka, ami mögött életek, élettörténetek vannak. Ezt a dokumentumot nyújtotta át talán már most a hétfői napon a fraszkáti püspökatya a Szentszéknek további vizsgálatra. Püspökatya egy igelitúria keretében megszólaltatta a egyházi bíróságnak a tagjait, akik esküdt tettek ott előttünk, kezüket a Bibliára téve, esküdt tettek arra, hogy legjobb tudásuk szerint gondosan utána jártak mindennek, és most átnyújtják a püspökatyának, illetve az egyháznak ezeket a dokumentumokat, és akkor ennek végeztével püspök úr azt mondta, hogy akkor mától Chiara Lubich Isten szolgálójaként nevezhető, és akkor innentől római szentszék folytatja a további vizsgálatot. Miért volt ez megható, meg szép, meg nagyszerű? Olyan korban kezdtem a kispapi éveimet, amikor rácsodálkozhattam nagy kortársakra, Kalkuttai Teréz anyára, Rozsé Sütszre, II. János Pál pápára, Chiara Lubichra, talán ők 4 voltak, akiket úgy éreztem, hogy ők valamiképpen folytatása a szentek nagy nemzedékének, olyanok, akik a jelenkor emberét hitelesen tudják megszólítani, olyan közösségek születnek körülöttük, ahova jó lenne oda tartozni. És amikor elindult csöndesen, szépen az Egri szemináriumban, ahol én tanultam, több más megújulási mozgalom, a tezélyi lelkiség és karizmatikus lelkiség is, én bekapcsolódtam az életige kis csoportjába, a fokolár mozgalom akkor formálódó kis csoportjába, és azt láttam fokolár mozgalom tagjaival megismerkedve, mélyebben megismerkedve, hogy tényleg hiteles emberekkel találkozom. A Jóisten megőrizte a szívemben ezt a nyitottságot a többi mozgalom iránt, ma is jól esik tezélyi énekeket énekelni. A plébániákon, ahol szolgáltam, több más megújulási mozgalomnak, mindenkinek, aki szívesen jött, helyet adtam, örömmel fogadtam őket, és a közösségeink gazdagodtak ezekből. Én úgy láttam, hogy a Jóisten engem egyházmegyés kispapot, illetve egyházmegyés papot ezen az úton hív, mert azt láttam, hogy egészen elköteleződve az egyházmegyei szolgálatban, ifjúság, családok, betegek szolgálatában konkrét, komoly segítséget kapok ahhoz, hogy az evangéliumot éljem. Mindennapokban egy jól követhető utat találtam, és egy olyan papi közösségbe kapcsolódhattam be, ahol ezek a paptestvérek a maguk plébániáján élnek, dolgoznak, de rendszeresen találkozunk, hogy erősítsük, bátorítsuk egymást.
Mi volt Chiara Lubich gazdag karizma világából az, ami téged leginkább megérintett? Akkor és talán még most is tart.
A Fokolár lelkiség 1943-ban indult. Akkor, amikor Trento városát, ahol Chiara és a barátnői éltek, bombázták. Ezek a lányok, akik azelőtt is tevékenyek voltak, Chiara például egy árva gyermekek otthonában volt tanítónő, ebben a súlyos helyzetben különös módon elköteleződtek a szegények szolgálatában. Olvasták az evangéliumot, és aztán megpróbálták tettekre váltani. És ez a gyakorlat, hogy olvasni az evangéliumot, tettekre váltani, és megosztani egymással a tapasztalatokat, ez egy meghatározó gyakorlattá vált a Fokolár mozgalomban, amiből kialakult azután ezek a havi életigéknek a gyakorlata, amik nem csak olvasásra valók, hanem arra, hogy megvalósítsuk, és utána, ha van olyan közösség, akikkel meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat, hogy bátorítsuk, erősítsük egymást, az mindig új lendületet és új örömöt ad. Az egyik gyökere, egyik meghatározó mozzanata a Fokolárnak, ez az igeélésnek. Ez a formája. Másik pedig a Chiaraik életében volt egy fontos pillanat, amikor egy belső elköteleződést tettek. Miután már sok igét próbáltak megvalósítani, egyszer csak azt kérdezték, pont abban az időszakban, amikor sorra szakadtak be a biztosnak vélt óvóhelyek is, sokan meghaltak a biztosnak tűnő helyeken is, azt kérdezték, hogy ha holnap meg kell halnunk, vajon Jézus meg lenne elégedve velünk? Van-e valami, amit tőlünk különösen kér? És akkor egy belső sugallatra, vagy egy közös megértésre föllapozták Jézus búcsú beszédét, és ott ennél az igénynél álltak meg, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nincs nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja barátaiért. És akkor ezek a fiatal lányok egymásra néztek, és azt kérdezték, hogy akarjuk ezt az igét élni? Igen, akkor én kész vagyok az életemet adni, érted, és te is értem, és sorra kimondták egymásnak. És ezt követően aztán fiúk, családosok, sokan mások is érezték, hogy ez egy olyan ige, amit tényleg, amire érdemes az életünket rátenni. Ha nincs bombázás, akkor is. Ha mindennapi, egyszerű körülmények között zajlik az életünk, akkor is. Úgyhogy amikor én egy kicsit a Fokolár lelkiséget már jobban megismertem, azokkal a kispapokkal, akikkel akkor együtt gyakoroltuk az igék élését, és megismertem ezt a mozdulatot Chiaraik életéből, akkor elmentünk az egri fájdalmas anya templomába, és ott a fájdalmas szűzanya oltárá körül térdelve egymásnak kimondtuk mi is ezt az ígéretet, amit papként, vagy híveimmel, munkatársaimmal is sokszor megújítottuk, hogy ezzel a mértékkel akarunk szeretni, mert azt tapasztaltuk, és ezt egyébként később megtaláltuk aranyszerű Szent Jánosnak egy prédikációjában, hogyha készek vagyunk az életünket is adni egymásért, akkor a kisebb dolgokat könnyebben, jó szívvel vállaljuk. De ha nem ezzel a mértékkel szeretünk, akkor valójában nem Jézus mértékével, nem Jézus szívével szeretünk. Talán ez a kettő különösen. És van egy harmadik, amit jóval később értettem meg, ez pedig a keresztre feszített és elhagyott Jézusnak egy új megismerése, egy új felfedezése, ami Chiaraik életében meghatározó volt, ami az én életemben is egy iránytű, hogy a szeretetnek a mértékét Jézus mutatta be a kereszten, amikor átélt az atyától való elhagyatottságot. És valójában, hogyha ezt a titkot mélyebben megértjük, éljük, akkor nem menekülünk a fájdalomtól, a nehéz helyzetektől, hanem Jézussal együtt megpróbálunk oda menni, és ha van mögöttünk egy közösség, ami még ebben támogat, segít, akkor igyekszünk ott lenni tényleg a nehézségekben, illetve a nehéz helyzetekkel küzdő emberek mellett.
Kedves Lajos atya, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszélgetést.
Köszönöm.
Jáborka Lajos fokolári pappal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves testvérek,